Kossuth Rádió.
Újra mindenkié.
Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
Kosztolányitól Csehovig, Veres Pétertől Dan Brownig sok-sok szerző ismert műve adta az alapot új novellák születéséhez, Csabai László írónak, ő lesz az egyik vendégem ma. Egész életében rettegett a homokembertől Hoffman 1817-ben megjelent romantikus novellájának hőse, ő lett egy mai színdarab, egy adaptáció központi alakja, Bíró Zsombor Aurél író beszél majd erről. Nagy színésznők naplóinak, archív felvételeinek, régi interjúinak részletei bukkannak fel izgalmas egységben Fodor Anna Mária Cukorbaba című előadásában. Erről is hallanak majd. Köszöntöm Önöket a Szabad Polc mikrofonjánál, Olá Andrea. Csabai László napjaink egyik legjobb novellistája, érdekes vállalkozásba fogott. Ő alkotta meg 16 évvel ezelőtt Szindbád a detektív figuráját, akinek azóta már több kötetnyi kalandját olvashattuk. A Da Vinci köd című legutóbbi kötetében viszont Csabai László olyan írásait gyűjtötte egybe, amelyeknek mindnek van jól ismert irodalmi előzménye. Kafka, Gogol, Csehov karakterei, vagy éppen maga Kosztolányi jelenik meg ezekben a szövegekben, és ami velük történik, az sokat elárul. A fantáziabeli Nyárligetről, valójában az ország keleti részének múltjáról és jelenéről. Csabai Lászlót arról kérdezem először, milyen szándékkal kezdte írni ezeket a novellákat?
Először paródiának indult, aztán ahogy jöttek az ötletek, éreztem, hogy ez már inkább rólam szól. Ami teljes mértékben paródiának fogható föl, az a Münich Ferencről, illetve a Münchhausen Báronról szóló írás. Az összes többinél inkább az alapötlet, ami kapcsolódik egy adott eredeti műhöz, vagy egy életműhöz, és tulajdonképpen ezek önálló művek, és részben ezért mindegyik elismerően nyilatkozik arról az íróról, aki az ihletadó volt.
Hogyan kerül Petőfi Észak-Amerikába?
Petőfi évforduló volt, és talán ettől teljesen függetlenül olvastam Szantusz Jánosnak a könyvet, csodálatos könyv. Eleve az útleírások nagyon tetszenek nekem, és nagyon szépen írja le Szantusz János Észak-Amerikát, ő úgy nevezi. És korábban írtam már egy Petőfi novellát, ami Szibériában játszódik, mert majd 10-15 éve volt ez az őrület, hogy Petőfi nem halt meg, ugye, hanem kivitték, Petrovics néven élt a Bajkáltó mellett Barguzinba. És akkor eljátszottam ezzel a gondolattal, hogy na Petőfi Barguzinban mit csinál. És amikor jött ez a másik Petőfi felkérés, akkor meg azt gondoltam, itt van ez a Szántusz novella Amerikáról. Most Petőfi eljutott Szibériába, de az oroszok elfoglalták Kamcsatkát, ami aztán Amerikához került. Akkor mi lenne, hogyha Petőfi egyszer eljutna Amerikába, és annak is a déli részére, a mexikói határa? És néha minél varabb egy ötlet, annál jobb. Egyébként meg a világ olyan, hogy megtörténik az, amire az ember nem is gondol. Tehát olyan találkozások vannak, ami tényleg szinte az ember fejében meg se fordulna, és megtörténik. Ki tudja, lehet, hogy Petőfi mégis eljutott Amerikába.
Petőfiről kettő Igen. szöveg is szól. Ami közös ebben a kettőben, például Észak-Amerikából nem akar hazatérni Petőfi.
Tehát, amíg ez a kiegyezés, ez a gyalázat tart, ugye?
Amíg a politikai helyzet nem olyan, igen. És a másik is egy elég kritikus szöveg.
Igen. Az egy sokkal realistább szöveg, tehát az tényleg megtörtént. Petőfi ugye elindult az országgyűlési választásokon, és nem nyerte meg. Ezt tudjuk. Na most összeesküdtek ellene, stb. Ez minden igaz, de jelentős részben Petőfinek köszönhető, hogy ő nem nyert. Volt egy fellépése, mai napig is megvan a szöveg, semmi másból nem állt, mint hogy szitta a választópolgárokat, hogy ilyenek vagytok, olyanok vagytok, nincs eszetek, lusták vagytok. Na most ez az a hozzáállás, ami úgy gondolom a mai politikai életbe elképzelhetetlen. A mai politikai életben, de már akkor is az alapvető dolog volt, hogy hízelegni kell a választóknak. Petőfi erre képtelen volt. Nem csoda, hogy megbukott. De az, hogy felelősségre vonja a hétköznapi embereket, ebben mondjuk Adi volt az igazán világbajnok, aki az egész magyarságot hibáztatta folyamatosan és szitta, az nekem ez az attitűd nagyon tetszett Petőfinél.
Azt figyeltem, hogy a kisszerűség, vagy a nyerjeszkedés, a kisember kifigurázása, ez minden szövegedben ott van.
Nagyon jól látod, egy központi téma. Nekem van egy olyan elképzelésem, hogy egyáltalán nem jelentéktelen, hogy egy országban milyen gazdasági rendszer. Nem jelentéktelen, hogy milyen politikai rendszer. Nem jelentéktelen, hogy ki az ország vezetője. De azért még fontosabb, hogy az ember a saját mikrokörnyezetében hogy él. Tehát ha valakinek van egy brutális férje, vagy valakinek van egy nagyon buta házastársa, akkor tulajdonképpen majdnem mindegy, hogy kivezeti az országot, az ő élete már harmonikus nem lesz. Tehát ezeket a kispolgári tökéletlenségeket én gyakran ábrázolom, de ugyanakkor remélem az is lejön, hogy azért valamelyest mégis együttérzésre, hiszen én sem vagyok ezektől mentes. Nekem is vannak nagyon furcsa, idegesítő dolgaim, amit egyszerűen úgy nevezhetünk, hogy emberi.
Igen, szeretettel mutatott meg ezt sok helyen, például nekem egyik nagy kedvencem az a Gogol átirat, amikor egy fiatalember csak egy kabátot akar, egy piros Adidas kabátot akar, és aztán lelopják róla, és újra lelopják róla, és akkor persze az embernek eszébe jut az eredeti mű.
Igen. Abba gondoltam bele, ugye 1837-ben, 38-ban készült ez az eredeti Gogol novella, a Köpenyeg a cím, ugye? És akkor az, hogy valakinek egy úri szabónál varratott kabátja volt, az valami elképesztő dolog volt. Tehát ez csoda. De még a két világháború között is, akinek két rend ruhája volt, az már egy csoda volt, és az, hogy elment és a szabónál csinált a kabát, az majdnem olyan volt, mint most venni egy Porsét. És emlékszem, hogy az 1980-as évek közepén, vagy az elején, amikor bejött Magyarországra az Adidas meg a Nike, ezek a cégek, hogy micsoda vágyódás volt a fiatalokban, hogy legyen egy kabátom. Szinte fetisizálták ezeket a dolgokat. 160 év alatt alig változott valami. És itt tulajdonképpen nem volt nehéz megtalálni a kapcsolatot.
A Nyárligát nagyon sok szövegnek a helyszíne, ahol Szimbádot megismertük, és ahol egyébként a többi műved is játszódik. Igen. Oda viszed az olvasót megint miért? Pedig itt aztán tényleg Dan Browntól a Csehovon át, a Iszkülosszig, szóval elképesztő utat járunk be.
Az egyik főszereplőm Schiffer Árpád, akinek a művész neve vagy nyomozói neve Szimbád, ő Nyárligeten született. Nyárliget többé-kevésbé hasonlít Nyíregyházára, a szülővárosomra. Itt tulajdonképpen ismerem. Ismerem azokat az utcákat, épületeket, amelyeket jól fel lehet használni, illetve ismerem azokat a képzeletbeli épületeket is, amit csak én magam hoztam létre, de minden esetre egy otthonos terület.
És a nyárligeti emberek is ennyire fontosak?
Nagyon fontosak, bár őket is jelentős részben kitalálom.
De az, hogy milyen típusúak, hogy milyen a múltjuk, hogy mi történt velük, mert ugye ott van például az a Veron történet, egy 50-es éveiben járó asszony, azzal kapcsolatban semmiféle lelkifurdalást nem érez, hogy elhozza az éppen elhurcolt zsidó családok lakásaiból a holmikat, vagy hogy nem talál ebben kivetni valót, tehát hogy Nyárligetnek ilyen múltja van, ilyen emberek laknak ott.
Ilyenek is laknak, meg laktak. Uh-huh. Nagyon messze vezetne, de az emberi elaljasodás az ugyanannyira jellemző, úgy amblok az emberiségre, mint az emberi együttérzés és segítőkészség is, és ez a kettő sokszor egyszerre működik, vagy valamelyik elszabadul. Tehát ez sajnos az elaljasodásra is volt példa Nyárligeten, vagyis Nyíregyházán, mint hogy másutt is, és ez egy felfoghatatlan sebb szerintem a magyar történelemben.
Ez egy Nagy Lajos átirat.
Így van. Ez tulajdonképpen egy kritika, hát félve mondom, hogy valláskritika, mert én alapvetően nem csak tiszteletet, hanem vonzalmat is érzek a vallások iránt, ugyanakkor nagyon sok bizarr dolog is belekeveredik ebbe a keresztény vallás által is táplált bűntudatérzésbe. Tehát sokszor olyan dolgok iránt éreznek az emberek bűntudatot, amit el kellene engedni. És olyan dolgok iránt, ami égbe kiáltó bűn, pedig nem éreznek. Tehát hogy is mondjam, az, hogy az emberek többsége nem szitta ugyan a zsidókat, meg nem támadta, de egyszerűen csendben maradt, amikor elvitték őket, ennek nagyon sok esetben nincs mély utóhatása a lelkekben. De ha egy nő, mit tudom én, markot szedni, vagy a kaszásnak ételt vitt 1932-be, és hazajött, és úgy jött haza, hogy közben beszélgetett a szomszéd úrral, és a többiek nem volt semmi, csak megláthatták. Azt meg egy olyan traumaként éli át, amit mit tudom, havonta meg kell gyónnia. Tehát valahogy a bűn felfogás kibicsaklott szerintem a magyar múltba, és lehet, hogy még most is tart.
Népszerű volt, nagy figyelmet kapott megjelenésekor 2 évvel ezelőtt Bíró Zsombor Aurél első regénye. Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredek, ez a könyv címe, és akkor azt mondta róla, ez a felnövése története, ami intézményeken és szubkultúrákon átívelő macsóképzés volt. Ma már új könyvén dolgozik a fiatal író, és más projekteken is. Épp ezért kérdezem most arról, hogy mi minden hat rá, mi inspirálja őt.
Én egyszerre mindig sok mindenen dolgozom, illetve kell dolgoznom, hogy a megélhetésemet biztosítsam. És most éppen egy új regényen dolgozok, ami a második regényem lesz, hogyha minden rendben lesz. És mellette pedig dolgozom egy saját színdarabon, ami még nem mondhatom el, hogy hol kerül majd színpadra, illetve adaptálok egy Hoffman novellát, a Homokembert Dömötör Andrással a Deutsche Stalter számára. Úgyhogy ezek az aktív munkáim, és közben pedig vágás alatt van az első nagyjáték filmünk, a Füzes Dániel rendező barátommal, aminek én írtam a forgatókönyvét, ez az ellentétes alapállás jövőre a mozikban.
Ez utóbbi egy testvérpárról szól, küzdősportosak, a vetélkedés, és nyilván az egymással való kapcsolat is központi kérdés ebben. Mi volt az indító ötlet, amikor ezt elkezdted írni?
Ezt közösen találtuk ki, ezt a sztorit a Füzes Danival. Tehát nekem a Dani egy nagyon fontos alkotótársam, most már ilyen 6-7 éve dolgozunk együtt, az egyetemen, a Színház és Filmészeti Egyetemen ismerkedtünk meg, ő rendező szakra járt, én meg így forgatókönyvíró szakra, és tulajdonképpen azóta együtt melózunk. Dani egy nagyon szelíd ember, de ő 10 évig ketrec harcolt, ráadásul elég sokat a tesójával, tehát tulajdonképpen a konkrétumok szintjén ez számára egy bizonyos szempontból egy ilyen önéletrajzi ihletésű történet, amire én az első, nem tudom, ötlet csírától kezdve abszolút rá voltam csatlakozva, mert nekem is van egy kis tesóm, én is ilyen szétszakadt családból jövök, tehát tulajdonképpen a Danival ebben nagyon, nagyon hasonlóak vagyunk, és hát tulajdonképpen így az öcséinkkel való viszonyunkat így fejtegettük és transponáltuk át egy ilyen erőszakos tesztoszteron szagú közegbe.
A figyelmed hogyan oszlik meg a munka, tehát a forgatással járó feladatok, vagy nem tudom, kell-e igazítani a szövegen, vagy van-e dolgod ebben, és a Hoffman adaptáció között annyira más a téma. Gondolkodtam is, hogy például a Homokember maga, ez a sztori, ez hogyan ültethető át?
Igen, hát most azért én aktívabban már inkább a regénnyel meg a Homokemberrel foglalkozom, mert a film az most már utómunka alatt van, tehát ott én íróként én már csak beleokoskodom mások munkájába szerencsére.
A szeretik biztos.
Igen, ők is szeretik, én is szeretem, úgyhogy ez szuper. Szóval leginkább a regénnyel és a Homokemberrel foglalkozom. A Homokember annyiból egy könnyebb munka, hogy az a Dömötör Andrással ezt együtt írjuk. Tehát itt nem vagyok egyedül az íróasztalnál, és tulajdonképpen ő egy elég erős kezű rendező, és ez sokszor engem, hogy mondjam, segít, vagy irányba állít. Úgyhogy itt tulajdonképpen fel vagyok szabadítva a döntéshozások kínja alól, és csak bombáznom kell őt az ötletekkel, és ő pedig tulajdonképpen eldönti, hogy melyik a jó közülük.
De mi izgat téged ebben a szövegben, amire hangsúlyt fektetsz az átiratban?
Hát tulajdonképpen abból indultunk ki, hogy történik az elmúlt években valami a világgal, politikai értelemben, amit azokkal az ilyen liberális terminológiákkal, amikben az elmúlt 30-40 évben értelmeztük a világot, vagy a világ folyamatait. Látszólag ezek a folyamatok nem tűnnek értelmezhetőnek ezekkel a gondolati struktúrákkal. És akkor tulajdonképpen ez az Andrásnak volt az ötlete, tehát én nem akarom ezt, hogy mondjam, a sajátommá tenni, tehát ő keresett meg azzal, hogy valahogy arról kellene beszélni, hogy a gonosz mintha visszatért volna a világba. Ami ugye nagyon ellene megy annak a folyamatos ilyen racionalizálás kényszernek, amiben élünk, vagy ennek a szemüvegnek, amin keresztül szemléljük a világot. És így találta meg a Homokembert, amiben az az izgalmas, hogy látszólag megmagyarázható dolgok történnek történnek benne a főszereplővel. Szürreális, bizarr, abszurd dolgok, és hát horrorisztikus dolgok, amiket ő igyekszik megmagyarázni, igyekszik a realitást talajára hozni, és mindenféle lélektani, pszichológiai eszközökkel racionalizálni. De valójában a szerző állítása szerintem, és az András szerint is az, hogy ezek a dolgok nem magyarázhatóak. Tehát ami történik vele, az valamilyen módon túl van a kognitív felfogásunk térképén, és valahogy ezt piszkáljuk most az Andrással.
Én azt hittem, hogy az lesz a kapolcs, hogy valaki vagy valakik homokot szórnak a szemünkbe. Tehát elhomályosítják a látásunkat, ugye itt ebben, csak azért, hogyha valaki nem ismeri esetleg a történetet, ugye itt egy férfi retteg az éjszaka megjelenő homokembertől, aki majd homokot szór a szemében, nem tud elaludni, és aztán végülis az őrületig fokozódik ez az ő állapota, mert újra fölbukkan ez a valaki, és retteg tőle.
Igen, hát nagyon-nagyon jól mondod, de tulajdonképpen ez is az egyik kiinduló gondolatunk volt, hogy ezért nagyon... Tehát, hogy mondjam, ezekre a populista, szélsőséges világvezetőkre ez a homokember, ez egy elég, hogy mondjam, egy szép metaforának tűnik. Abszolút elmentén a gondolat mentén indultunk el, csak aztán ahogy ástunk mélyebbre a szövegben, meg a saját szorongásainkban, úgy más vetületei is kibomlottak, illetve hát még mindig bomlanak ki, mert azért ezen most nagy erőkkel dolgozunk éppen.
És akkor ez színpadra kerül?
A Deutsches Theaterben, Berlinben. Februárban lesz a bemutató. Úgyhogy most vagyunk a nagy munkában épp.
Mivel foglalkozol az új regényedben? Ugye a második regény az mindig egy nehéz, az egy nagy kihívás egy szerző számára, főleg, hogyha nagyon sikeres volt az első regénye, már pedig a tiéd az volt. Ilyenkor az ember gyökeresen mást akar, más hangvételt, más témát, vagy azon az úton indul tovább, mert az már bevált.
Igen, hát tényleg nehéz, de néha azt érzem, hogy a legnehezebb az tulajdonképpen az, hogy mivel viszonylag sikeres volt az első regényem, ezért a másodikat már nem tudom titokban írni. Tehát az történt, hogy én tavaly ősszel megkaptam a Mastercard alkotótárs ösztöndíját, amire egy olyan regény tervvel pályáztam, ami a 2020-as Színházi Filmészeti Egyetemen az egyetemfoglalást dolgozta volna, vagy dolgozza fel egy fikciós formában. Tehát nem az SZFE-n, hanem egy fiktív egyetemen, egy fiktív Magyarországon. Ezt írtam ezt a könyvet fél évig, és aztán rájöttem, hogy nem tudom megcsinálni különböző okokból, és elkezdtem egy másik könyvet írni, és aztán most ez a két könyv valahogy így egyesülni látszik éppen, most ahogy így nyár végén itt beszélek erről, most így itt tart a dolog. Alapvetően abból indultam ki, tehát ami nem az egyetemfoglalós része, hogy tulajdonképpen az első könyvem, a visszatérő álmom, a japán válán ébredek, valamiféle ilyen lélektani értelemben vett fejtegetése volt annak, hogy én ki vagyok, és nagyon elkezdett izgatni az a gondolat, hogy ezt az identitás fejtegetést, ezt megpróbálni a lélektantól eltávolítani, és megnézni, hogy mik az ilyen társadalmi, politikai, adott esetben történelmi dimenziói annak a személynek, aki én lettem. Úgyhogy most ilyen történeteket írok anyám múltjából, nagyszüleim múltjából, az ők szüleim múltjából, és az én múltamból, ami az egyetemfoglalás. Tehát egy nagyon fragmentált dologról van szó, rengeteg különböző történetet szeretnék megpróbálni összeszőni, amiket asszociatívan valahogy azt köt össze, hogy mindegyik valamilyen női osztályváltás történet. Mert ugye azt vettem észre, hogy valójában az én politikai identitásomat, azt a családomban a nők határozzák meg. A férfiak ellen, a férfiak gondolatai, világnézete ellen kényszeresen lázadok, és mindig a női családtagjaim ideológiáit teszem valamiért a magamévá. Ezt még nem tudom, hogy miért, de ugye ez a felismerés abból jött, hogy elkezdtem foglalkozni az egyetemfoglalás történetével, és azzal, hogy én ott ki voltam, mi voltam, miből mivé változtam.
Interjúban mondtad, hogy ez sokkolt téged.
Hát én a mai napig, tehát hogyha visszanézek ilyen videókat, ugye videós anyagokat abból az időből, akkor fontosan ilyen síró görcsöm támad. Tehát ez abszolút egy ilyen, hát egy trauma, vagy nem tudom, de mondjuk az érdekelt a történetben, hogy én, nekem az a 70 nap volt tulajdonképpen a politikai öntudatra ébredésemnek a története. Tehát előtte nem gondoltam semmi sajátot a világról, hanem azt gondoltam a világról, amit a környezetem belém csepegtetett, és önálló gondolataim társadalomról, politikáról, a saját helyemről ebben a társadalomban ott születtek először. Ahogy ebbe elmélyedtem és írtam, ezt rájöttem, hogy önmagában ez nem elég érdekes nekem most, viszont következik belőle egy csomó másik sztori, amit valahogy ki kell kaparnom magamból. Úgyhogy így jutottam el ezekhez a női történetekhez. És hát nyilván ez valami olyan kérdéseket feszeget, hogy tulajdonképpen amikor felnőtt emberként azt gondoljuk magunkról, hogy a politikai meggyőződéseink azok a mieink, akkor valójában ez mennyiben igaz, és mennyiben csak a minket körülvevő társadalmi erők formáltak minket baloldalivá, liberálissá vagy jobboldalivá. Hát lényegében azért ez lenne a kulcskérdése, azt hiszem a készülőkönyvnek.
Cukorbaba világa, napló részletek, vallomások, interjúk, dalok, irodalmi idézetek sűrű szövetéből bontakozik ki. Ez az egyszemélyes produkció nagyon mai aktuális kérdéseket feszeget a színpad és a magánélet határáról, a női test birtoklásáról, a szerelem áráról, elvárásokról és áldozatvállalásról, úgy, hogy közben egykor élt nagy színésznők Blaha Lujza, Gobi Hilda, Sota Irén, Karádi Katalin vagy Rutkai Éva szavait halljuk. Az előadás ötletét a színésznő sok-sok éve dédelgeti már, ez év elejétől látható Budapesten és szerte az országban a Cukorbaba. Fodor Anna Mária már kislányként ezeknek a művészeknek a bűvöletében élt, a Filmszínház muzsika, a Színház folyóirat számai és a Rivalda kötetek között töltötte legtöbb idejét, de minden mást is elolvasott, ami hozzájuk kapcsolódott.
A régi nagy bölény színészeknek az önéletrajzi könyveit nagyon, nagyon imádtam, és nagyon sokat forgattam ezeket a Huszti Pétertől Rutka Éváig, tehát hogy nem csak a nőkét. És azt éreztem, hogy annyi közös van, amit itt találok, gondolatok, fájdalmak, szerelmek, veszteségek, hogy ezekből a naplókból kell valamit összeraknom, amit én egyébként a saját szavaimmal vagy nem mernék, vagy nem érzem olyan fajsúlyosnak elmondani, és akkor ez így egy szerep lesz.
Egy színésznő mikor jut el odáig, hogy legyen egy önálló estje?
Én csodálom azokat, akik kiállnak egy órát, másfél órát, mert ez egy nagyon-nagyon nagy dolog szerintem, és ez nekem azt éreztem, hogy ez majd az utolsó utáni dolog lesz. Meg, hogy én nem merek egyedül, ez is bennem volt. És aztán rájöttem, hogy én a Pintér Béla is társulatában vagyok, és tulajdonképpen eléggé aktívan és elfoglaltan vagyunk ebben a kis társulatban, de hogy miért ne lehetne még egy plusz dolgot így a sok elfoglaltság mellé, és elkezdtem ezeket a naplókat összerendezni, és Blaha Lujza lett a sorvivő, vagyis az ő naplója és ártatlan, naív, nagyon tiszta gondolatai, és szépen ebbe beleraktam még több nagy színésznőnek az életének a részleteit, és tulajdonképpen a Tordai Teri mondta, akinek meséltem az ötletemről, hogy valahogy fogalmazzam meg az egyedül létet, ebben a szépségét, ennek a dolognak nyilván a mélyét is.
A színészségnek, vagy a színésznő létnek?
Igen. Uh-huh. És hát annyira sok érdekes dologgal találkoztam a gyűjtögetés alatt. Blaha Lujza is körülbelül 3 éves korától már sodródott a szüleivel, és a katonazenekarral, és ennek a tulajdonképpen itt cigány életnek a gyönyörűségeivel, a nemzet csalogánya, de kiskorában ugye őt kis csivitelő ott futkosott mindenki lába alatt, színpadon, színpad alatt, szekéren, lovak között, és ezt a nevet kapta, hogy Cukorbaba. És nagyon tetszett ez a név, mert hogyha mondjuk angolul lenne, akkor teljesen más jelentése van a mai világban ennek a szónak.
Mindegyik életében van valami olyan, ami téged megszólít.
Mindegyikben van, tényleg? Igen. Mm-hmm. Igen, olyan érdekes, hogy némelyik iszonyú mélyen, szomorúan, fájdalmas, és hogy van egy színésznőm, aki meg végletekig pozitív, és úgy tud visszanézni, hogy minden megérte. És van, amelyik színésznőm meg meghalt a szerelme, és nem tudott tovább lépni. Miközben azt gondolom, hogy a legcsodálatosabb, legnagyobb volt. A napló részletekben például Sota Irénnél nagyon szépen ott van, hogy igen, január 3, nagyon beteg vagyok, nincs kedvem semmihez, a nap se süt, éhes se vagyok, de ha eszem, nem akarok elhízni, szóval nagyon színes, vagy akár az, hogy a Blaha Lujzánál, hogy Kedves naplóm, teljesen máshogy fogalmaz nyilván 1903-ban, mint valaki 1980-ban, de annyira szép összehasonlítani, hogy beszéltek ezek. A Blaha nekem nagyon mesés, sokkal megfoghatatlanabb. Egy pár gramofon felvétel maradt meg az ő csillogó csalogány hangjából, meg két néma film, amiket utált, mert ott nem hallatszódott, úgyhogy ezt a vonalat ő nem is akarta így folytatni például, már hogy a filmezést, és a többiek, akár a Rutkai, akár a Psota, akár a Gobbi, meg szívbe markoló. És hát nyilván az egészet összeköti az, hogy ez én vagyok. Mindegyik mondatban megtaláltam magamat, a gyerekkértésben, a szerelemféltésben, hogy Blaha Lujza imádta füredet, csopakot, a hajókat nézni. Szóval nagyon, nagyon én vagyok. És egyébként nagyon sok emberrel beszélgettem. De beszélgettem Sándor Pállal, mert hogy Kareldi Katalin legutolsó interjúja nagyon érdekes. Az élete sötétebb, gyötrőbb oldalairól, és sok mindent mesélt nekem erről a Pali, ami végül nem került bele abba az utolsó interjúba, de hogy olyan szép, hogy verset is mond. Én nem vagyok egy versmondó lány, de ahogy ott Karádi elkezdi, vagy akár elkezdi énekelni a dalait, az nagyon megindító, és ez nem egy zenés est, hanem bele-bele kezdek ezekbe a nagyon ismert dallamokba, amik azokhoz a színésznőkhöz kapcsolódnak. Nagyon érdekes volt, hogy nem engedte, ugye, hogy közelről vegye a kamerám, és még mielőtt bekapcsolt a kamera előző nap meg. Mindent mondott magáról, és utána másnap, ahogy indult a felvétel, meg nem úgy nyílt meg, és elmondja, hogy mi fáj, de utána oda mondja, azt is hozzáteszi, hogy nagyon szeretem az embereket, nincs olyan, akit nem szeretek. És közben meg, hát mik történtek vele?
Van arról szó például ezekben a vallomásokban, hogy ők az ismertséget hogyan viselték?
Igen, hogy megismerik, hogy tisztelik, hogy nagyon jól esik nekik. A Honti Hanna is mondja, hogy ő soha nem érezte magát egyedül, mert mindig ott voltak a barátai, az utcán az emberek, mindenhol, ahol megismerték, és hát mindenhol felismerték őt. Tehát ő így fogalmaz, hogy emiatt ő soha nem érezte egyedül magát. És közben egy színésznő meg azt gondolja, hogy semmi vagyok, és nem ér semmit az életem, pedig itt van teli a lakásom díjakkal és elismerésekkel. Nagyon szép.
Nem beszéltünk még a szerelemről, és lehet, hogy a Blaha Lujza életéből nem tudjuk ezeket a szerelmeket.
Ez az előadás erről is szól. Például ő bevallja, hogy ő háromszor is volt férnél, de sosem volt szerelmes. Miközben úgy beszél ezekről a történetekről, hogy veleig szerelmetes szavakkal rajzolja körbe ezeket a szakaszokat az életében. Hozzátéve, hogy igen, ő 19 évesen már megözvegyült, tehát akkor még nagyon tinédzser az ember, szóval menni kell tovább. És akkor van a másik véglet.
Sota Irén, aki pedig elképesztően impulzív életet élt, szerelmi életet élt.
Igen, és ez érdekli a közönséget, szóval, hogy igen, hogyha egy pletykalap elején jelenik meg, akkor az pletyka, de egyébként meg tények, hogy kikihez vonzódott, akár egyszerre több férfihoz. Izgalmas és tök szép, hogy ezekről lehet beszélni, és ez az előadás örömet is okoz, és nagyon elgondolkodtat, és akikkel eddig beszéltem, azok tényleg azt mondták, hogy valami nagy dolog ment át rajtuk, és ettől boldog vagyok. Mindig is érdekeltek ezek a nagyok, és mindig akartam valamit velük kezdeni, és ők már nagyon megfoghatatlanak, és tök jó egy kicsit megfogni őket, vagy visszahozni, vagy itt tartani őket.
Blaha Lujza születésnapján holnap látható legközelebb Fodor Anna Mária Cukorbaba című egyszemélyes produkciója este 7 órától, a helyszín a Lóvasút, és ezentúl egyébként rendszeresen látható majd itt az előadás. Ez azért is különleges kapcsolódás, mert több nagyszerű színésznő, például Rutkai Éva és Gobbi Hilda élete is kötődött Budapest ezen részéhez, a hegyvidékhez. Mi minden inspirálja az alkotókat? Miért érdekes alap egy már jól ismert irodalmi mű, vagy sok-sok talán elfeledett dokumentum, régi napló, vallomás, interjú? Ez volt ma a Fókuszban, a Szabadpolcban. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a technikai munkatárs Pór István nevében is megköszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Olá Andrea.